Szia, kedves Szertár Podcast hallgató! Ugye te is azok közé tartozol, akik szeretnének jobban élni, egy fejlettebb, jobb világban, nagyobb jólétben. Hát van egy jó hírem, ez lehetséges.
A természeti tőke eltüntetéséből nagyon jól lehet jólétet növelni.
Van azonban ezzel egy aprócska bökkenő. Csak rövid távon működik. Tudom, oda kéne figyelni a természeti erőforrásokra, a kajánknak, a ruhánknak, az autónknak, az elektronikai cikkeinknek fenntartható forrásból kellene jönnie, és minden meg van oldva.
Elméletileg fontosnak tartjuk, de amikor tényleg a pénztárcánk a tét, akkor már rögtön nem vagyunk hajlandók meghozni nagyon sok olyan döntést, ami a fenntarthatóságot szolgálja.
Ne izgulj, ez az adás nem arról fog szólni, hogy mi megmondjuk neked, hogy hogy kéne élned ahhoz, hogy megfelelj valami fenntarthatósági eszménynek. Bár vetünk fel példákat, de igazság szerint azt csinálsz, amit akarsz, ne görcsölj rá. Inkább azokra a környezeti, gazdasági, politikai és egyéb összetevőkre világítunk rá, amik nehezítik az előrejutást.
A fenntarthatóságot problémának tartó politikusoknak is az a kihívása, hogy a választóik nem tartják ezt elég komoly problémának.
Azért hozunk elő pozitív irányokat is.
Tulajdonképpen azért lehet összehangolni a természet megóvását a jólétünkkel, mert jelenleg a jólétünket iszonyú anyagpazarló módon állítjuk elő.
Én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 205. adása. A múlt heti epizódban kiemeltem, hogy az ENSZ 2021-ben nagy hangsúlyt tervez fektetni olyan kreatív gazdasági megoldásokra, amelyek a fenntarthatósági célokat jobban támogatják, mint a jelenlegi mechanizmusok. Ígértem, hogy bemelegítésnek a téma kapcsán előveszek nektek egy olyan beszélgetést, amit még tavaly évvégén készítettem a Kubit Podcastnek Bartus Gáborral, mondjuk ezt úgy mondtam, mintha a tavalyi évvége az olyan rettentő messze lett volna, de nem is olyan régen beszélgettem vele. Bartus Gábor a BME Környezetgazdaságtan tanszékének adjunktusa és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára. Igen, létezik ilyen, hogy Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. Bevallom, én sem nagyon hallottam róla korábban, de belemegyünk ennek a működésébe is. Mielőtt viszont behúzom a vágólapra ezt a beszélgetést, egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos szolgálati közlemény. A héten podcast szolgáltatót váltok, ami már elég régen napirenden volt, viszont most a Bitone Network-ös csatlakozással egy menetben ezt is le tudom bonyolítani. Elméletileg az átállás, bár nekem néhol idegtépően macerás, ezért gördülékeny lesz, és a legtöbben semmit nem fogtok észrevenni belőle. A szokásos podcast alkalmazásaitokra ugyanúgy érkezik majd az új adás, mint eddig. De, mint minden beavatkozásnak, ennek is van kockázata. Jövő hét hétfőn jön majd ki a következő adás, várhatóan kora délután nagyjából úgy, mint ez is. Ha nem jelenne meg, vagy azt vennéd észre, hogy a korábbi adások egyszer csak ups, eltűntek, vagy valami sminktippeket adó podcast szólal meg a Szertár helyén, akkor kezdj el gyanakodni, és kérlek keresd rám manuálisan a Szertár a saját podcast alkalmazásodban. Lehet, hogy újra fel kell majd iratkoznod, ez tudom egy nagy áldozatvállalás, amit most kérek tőled, de kérlek, tedd meg. Erre a legnagyobb esély azoknál van, akik az Apple saját podcast alkalmazását használják. Elképzelhető, hogy a Spotify-osok is idézőjelben veszélyben vannak, de az remélhetőleg könnyebb falat lesz. Az átállásról a szokásos közösségi média felületeken is foglak tájékoztatni. Facebookon, Instagramon megtaláljátok a Szertárt, vagy Twitteren az RBLC81 név alatt vagyok fenn, infókat majd ott osztok meg. Illetve természetesen a patreon.com/szertár oldalon jelképesen előfizetőknek külön is szólok majd. Apropó, köszönöm a támogatásatokat. És most térjünk vissza Bartus Gáborhoz és a fenntarthatóság kérdéséhez. Igen, ez akár kérdés is lehetne, mert hogy készségszinten használjuk a fenntarthatóság szót, és tudjuk, hogy ez valami pozitív dolog, aminek az elérésére törekedni kellene, de lehet, hogy nem sokan tudnánk kapásból megfogalmazni, hogy mi is az.
Ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon sokféle válasz van rá. Tehát ez nem a Pitagórasz tétel, amit mindenki ugyanúgy tud, vagy ugyanúgy kellene tudnia. Nagyon sokféle definíció és válasz van rá. A legismertebb definíció, ami az 1987-es ENSZ bizottság által adott definíció, az úgynevezett Brundtland bizottság, vagy Brundtland jelentésben szereplő definíció, az valami olyasmit mond, hogy a jelenbeli jólétet úgy kell megszerveznünk, kialakítanunk magunknak, hogy a későbbi generáció jólétét ezzel nem lehetetlenítjük el. Ez egy nagyon szép bővített mondat egyébként. Az az előnye, hogy mindenki egyet fog vele érteni. A problémája ennek a nagyon szép definíciónak az, hogy kevés fogódzót ad a mindennapi döntésekhez. Akár a háztartásokban hozott mindennapi döntésekhez, akár a vállalatoknál hozott mindennapi döntésekhez, és akár a közszférában hozott mindennapi döntésekhez. Ezért értelmezi mindenki ezt a gyönyörű szép mondatot, és ebben az értelmezésben már nagyon sokféle különbség van. Tehát vannak olyanok, akik számára a fenntartható fejlődésnek ez a gyönyörű mondata, definíciója azt jelenti, hogy tulajdonképpen a társadalmak előtt álló lényeges problémák halmaza összességének a megoldása. Ezt a fajta szemléletet nagyon jól tükrözi az ENSZ fenntartható fejlődési célrendszer, ez a bizonyos 17 célkitűzés és a hozzárendelt 169 feladat. Ez a 17 célterület úgy lett kialakítva, úgy lett kiválasztva, hogy lefedi a világ jelenlegi jelentős társadalmi-gazdasági problémáit. Részben azokat a problémákat, amelyek mondjuk inkább a fejlődő országokra jellemző, részben azokat, amelyek inkább a fejlett országokra, és meg azokat is, ami mindenkit érint. Tehát van egy ilyen megközelítés is. Aztán vannak, hogy ugorjak például egy viszonylag szélsőségesebb, vagy ritkábban használt értelmezés felé. Tehát a szocializmusnak az eltűntével, ugye ma már nagyon kevés országban működik a tervgazdaság, meg az egypártrendszer. Ennek a 80-as évek vége, 90-es évek eleje eltűnésével tulajdonképpen a kapitalizmus kritika bizonyos értelemben fogódzó nélkül maradt. És a fenntartható fejlődés tálcán kínálta azt, hogy tulajdonképpen ezen az alapon a piacgazdaságot, a kapitalista berendezkedést továbbra is lehet bírálni. Tehát vannak ilyen ideológikusabb értelmezései ennek a fogalomnak. Aztán vannak, akik úgy gondolják, hogy a fenntarthatóság az elsősorban a természeti erőforrások problémája. Tulajdonképpen ők, akik historikus módon használják a fogalmat, mert valóban az 1970-es években a fenntarthatóság jelzőjét, vagy a fenntartható fejlődés fogalmát elsősorban a környezeti problémákkal, a természeti tőke felélésével kapcsolatban kezdték el használni. Tehát, és sokan ma is így használják, hogy tulajdonképpen ez egy környezetvédelem 2.0-ás kiadás, tehát egy picit rendszerezettebb, szisztematikusabb környezet- és természetvédelmi politikát jelent. Tehát például dolgozom egy európai szervezetben, a fenntartható fejlődés és környezetvédelmi tanácsok európai szervezetében, ott a kollégáim döntő többsége tulajdonképpen ökológus, környezetvédő háttérrel rendelkező természettudós, akik alapvetően a fenntarthatósági problémát környezeti problémaként értelmezik. Tehát ez is egy nagyon jelentős értelmezés, és végül van a saját magam által tudományos szempontból leginkább hasznosnak tartott értelmezés, most nem soroltam fel az összeset, tehát ennél sokkal több van egyébként, csak a diverzitást szeretném megmutatni. Tehát van, amit én legpraktikusabbnak, leginkább használhatónak tartok, és egyébként a Magyar Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiában is ez az értelmezés jelenik meg. Ez pedig azt mondja, hogy a fenntarthatóság az a probléma, hogy hogyan fejlesztjük, gondozzuk azokat az erőforrásokat, termelési tényezőket, tőkéket, tehát itt többféle módon lehet ezeket a dolgokat elnevezni, amelyek tulajdonképpen a kiinduló pontjai, az alapanyagai a jólétünknek. Tehát ugye ahhoz, hogy jólétben éljünk, a gazdaság megtermelje azokat a termékeket, szolgáltatásokat, amelyek segítenek bennünket abban, hogy egy minőségi, biztonságos, kényelmes, kellemes, szórakoztató, tartalmas életet éljünk, ezeket nem lehet a semmiből előállítani. Tehát azok a dolgok, amelyek végül megjelennek a bruttó hazai termékben, a GDP-ben, mint egy évben előállított érték, azt nem lehet a semmiből előállítani, és amiből előállítjuk, ezek az erőforrások.
Viszont az erőforrások, hogyha fizikai vagy ökotelemben nézem, akkor azért azok végesek, tehát erről csak egy bizonyos szintig tudunk beszélgetni, nem?
Az erőforrások különbözőek. A természeti erőforrások egy része olyan, ugye a főleg a szervetlen készlete a természeti erőforrásoknak, amelyek egyszer keletkeztek, amikor a földbolygó létrejött, vagy az azt követő biogeokémiai folyamatokban, és tulajdonképpen annyi van belőlük, amennyi keletkezett, ez valóban egy véges készlet. Itt tulajdonképpen az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet beosztani egy nem teljesen előre látható időtávra. Tehát ameddig ugye emberi társadalom van, addig szeretnénk ezt használni. Ez persze trükkös, mert hogy sose lehet tudni, hogy bizonyos ilyen kimerülő erőforrások mikor válnak feleslegessé. Az újításaink, az innovációink, az életmódunk megváltozása ugyanis egyik pillanatról a másikra feleslegessé tesz bizonyos erőforrásokat, és elkezd használni másokat. Ez gyakorlatilag teljesen előreláthatatlan, különösen nagyon hosszú időtávon, hogy mikor történnek olyan változások, hogy feleslegessé válik, mármint az emberi társadalom számára az egyik típusú erőforrás, és jön divatba a másik. Most például a mobilitással kapcsolatban látunk egy ilyen változást kibontakozni, hogy azt feltételezzük, hogy kőolajra, szénhidrogénre nem lesz szükség a mobilitáshoz 10-20-30 év múlva, viszont lítiumra és más ritka földfémekre pedig jóval nagyobb mennyiségben lesz szükségünk. Tehát ezeket a változásokat, hogy mikor, milyen típusú változás következik be, nehéz pontosan előre látni. De a természeti erőforrások egy másik része megújul, illetve feltételesen megújul, akkor újul meg, ha megfelelően módon használjuk. Tehát a talaj termőképessége az végtelenül rendelkezésünkre állhat, vagy legalábbis nagyon hosszú ideig rendelkezésünkre állhat, ha csak nem úgy műveljük a földjeinket, hogy ezt a megújuló képességet túlhasználjuk.
Pedig elég erősen túlhasználjuk a talaj erőforrásokat.
És vannak olyan erőforrások, amelyek meg korlátlanul bővíthetők. Ilyen elsősorban az úgynevezett puha tőkéink, vagy puha erőforrásaink, a tudás, az egészség, az intézményeink minősége, az értékrendszerünk, tehát amit humán és társadalmi tőkeként szoktunk nevesíteni, ezek tulajdonképpen korlátlanul bővíthetőek. És tulajdonképpen ez lenne a mostani évtized, a 2020-as évtizednek a kihívása, hogy mivel már nagyon nagy mértékben túlhasználjuk a természeti tőkét, hogy van-e olyan lehetőségünk, hogy a jólétünkhöz szükséges dolgokat, termékeket és szolgáltatásokat jóval kevesebb természeti erőforrásból és jóval több humán és társadalmi tőke alapon állítsuk elő. Tehát ez a fajta értelmezés tulajdonképpen egy ilyen nemzeti erőforrás menedzsment hosszú távra. Én így értelmezem a fenntartható fejlődést. Ebben az értelmezésben nem a fejlődés a kulcskérdés, hanem a fenntarthatóság. Tehát én néha nem is mondom ki, hogy fenntartható fejlődés így teljességében, hanem én lerövidítem és fenntarthatóságról beszélek szívesen, mert hogy a fejlődés az tulajdonképpen automatikus. Az az embereknek olyan mértékű belső elköteleződés se vágya, hajtóereje, hogy jobban akarunk élni. Szeretném, ha jobban élnék én, a családom, a rokonaim, a városom, a nemzetem, és az egész emberiség is. Tehát ez egy nagyon erős hajtóerő, a jobb életre, minőségi életre való törekvés. Úgyhogy ez gyakorlatilag jó, ez egy túlzás, de most megkockáztatom csak a kontraszt kedvéért, hogy a fejlődés az automatikusan megy előre.
Ez nagyon jól hangzik, hogy a fejlődés az automatikusan megy előre, hiszen az embert hajtja ez a titkos erő, amit most nem nagyon tudunk megfogni, hogy pontosan miből is ered, talán evolúciós okai vannak, de ebben az a minőségi rész nem nagyon jelenik meg, hogy én úgy akarok jobban élni, hogy közben a környezetemet nem bántom és nem használom túl.
Igen, ezért mondom, hogy a fenntarthatóságra kell jobban odafigyelni. Tehát a fejlődés ismerés iránti vágy természetes. Nyilván ott is vannak viták, tehát amikor azt mondom, hogy ez automatikus, vagy bennünk van, akkor nem azt mondom, hogy ezzel kapcsolatban nincsenek megvitatandó társadalmi kérdések egy politikai közösség tagjai között, hanem azt mondom, hogy sokkal nehezebb, sokkal ritkábban merül fel a fenntarthatósági probléma, sokkal nehezebb észrevenni a fenntarthatósági problémát, mint a fejlődési problémát. Ugye a fenntarthatósági probléma az, amikor a természeti erőforrásokat túlhasználjuk, tehát elkezdjük a mennyiségét radikálisan csökkenteni, ami ugye veszélyezteti azt, hogy természeti erőforrás alapon később a megfelelő szolgáltatások előállíthatók legyenek. Másfelől pedig a fenntarthatósági probléma az, amikor a növelhető, bővíthető erőforrások, humán társadalmi fizikai tőke kapcsán rossz döntéseket hozunk, ami egy kisebb fejlődést fog jelenteni időben távolabb, mint amit lehetett volna, ha jó fenntarthatósági döntéseket hozunk. Tehát a fenntarthatóság az trükkösebb, nehezen észrevehető, kevésbé belső hajtóerő, tehát jobban kell rá tudatosan koncentrálni, mint a fejlődésre.
Ez eddig nekem elég szép ilyen elméleti koncepciónak tűnik. Ezt segítesz, hogy ez hogyan lehet implementálni a gyakorlatban? Te a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsnak a titkára vagy. A tanácsban rengeteg tag van, már a jogszabályi háttér miatt is vannak benne civil szervezetek, kormányzati emberek, különböző szakmáknak a képviselői, kamara képviselők. Hogyan tudnak ezek az emberek együtt dolgozni? Hiszen ha mindenkinek megvan a saját szempontja, lehet, hogy elvész itt a mosdóvízzel a gyerek.
Igen, talán azért, mert mi nem hozunk konkrét költségvetési döntéseket, így könnyebb egyetértésre jutni. Tehát a mi munkánk egy picit absztraktabb, mint a tipikus döntéshozóknak a munkája. Egyrészt értékeljük Magyarország fenntarthatósági állapotát, tehát tulajdonképpen a tényeken keveset lehet vitatkozni. Ugye azt lehet megkérdőjelezni, hogy jó módszertannal gyűjtjük-e a tényeket, helyesek-e az indikátoraink, a valóságot mutatják-e, de ez egy szakmai tudományos alapon objektíven megvitatható kérdés, és ugye szoktunk javaslatokat tenni ez alapján, ezt pedig úgy szoktuk megtenni, hogy azért ez... Mondok példát, tehát a legutóbbi előreadási jelentésünknek az összefoglaló részében a humántőkefejlődés szempontjából kritikusnak ítéltük azt, hogy Magyarországon a pedagógus átlagbér távolodik a diplomás átlagbértől. Nem azért, mert a kormány nem emeli időnként a pedagógus fizetéseket, hanem azért, mert mindenki más jobban emeli, és így kinyílik egy olló, és ez a tudástőke bővítés minőségi akadálya. Tehát szorgalmaztunk egy jelentős pedagógus béremelést, de azt mi már nem mondjuk meg, hogy ez melyik költségvetésben legyen, pontosan hány milliárd legyen, és a költségvetésben milyen más tételeket kell meghúzni annak érdekében, hogy ez sorra kerüljön, és akkor ugye ezek már az érzékeny kérdések, amin jól össze lehet vitatkozni. A tanács ilyen szempontból, mivel ugye minden párt jelen van, nagyon sok érdekképviselet van jelen, ugye egy ilyen olyan szintig jut el, amiben konszenzus van. Nyilvánvaló az ördög a részletekben bújik meg, de arra meg ott van a parlament, ott vannak más mechanizmusok, amelyek ezeket már a részletes politikai vitákat le tudják folytatni. Már csak azért sem van lehetősége a tanácsnak így a gyakorlati mélyre ásni, mert ugye ezt a nagyon széles horizontális értelmezést tettük magunkével a fenntarthatóság kapcsán, tehát mindennel is foglalkozunk, ahogy mondani szokták, a demográfiától kezdve a természeti erőforrásainkig, és mivel ugye egy horizontális nézőpontunk van, ezért a vertikális mélyreásás már nem fér bele a tanácsnak a működésébe. Tehát ezért tudjuk ezt a A kérdést viszonylag jelentősebb konfliktusok nélkül harmonikusan kezelni a tanácsban.
És viszont a tanácson túl mennyire tudott tetten érni azt, hogy a tanács javaslatait, ajánlattételeit mondjuk megfogadják a döntéshozók, és mennyire tudod azt mondani, hogy ha a tanács nem lett volna, nem hozta volna ezt a konszenzusos döntését, akkor valószínűleg esetleg még rosszabb döntések születtek volna jogalkotói szinten?
Én azt gondolom, hogy konkrétan semmit nem lehet a tanács érdemének tekinteni, mert hogy bizonyos dolgokat nem csak mi mondunk, hanem mások is mondtak, és azt meg egy értelmetlen vitának tartanám, hogy ez most a tanács miatt van, vagy más miatt. Sokszor ez nehezen megítélhető. Ha most vesszük például az orvosi béremelést, ami most egy aktuális intézkedés, ezt mi beleírtuk a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiába, ami 2009-től 2012-ig készült, és a parlament 2013 márciusában fogadta el. Abban van egy nagyon fontos célkitűzés, hogy a kivándorlással érintett szakmában ugye emelni kell a béreket, hogy a humán erőforrást megtartsuk magyar területen, és ugye ez egy 2013-as parlamenti döntés, és keretstratégia akkor egy hangsúlyos javaslat volt, nem történt sokáig semmi, mi visszatértünk az előadási jelentéseinkben, mindig megállapítottuk, hogy ezen a területen nem történt érdemi változás, és aztán most ugye ez bekövetkezett. Nyilvánvaló, azt nem állítanám, hogy azért, mert mi ezt beleírtuk, meg a parlament elfogadta 2003-ban, hanem mert a döntéshoz úgy érezte, hogy most már főleg a járványhelyzettel súlyosbítva, nagyon ég a ház. Egyébként ez jellemző. Tehát a fenntarthatósági döntéseket akkor vagyunk hajlamosak meghozni, ha az adott részterületen már ég a ház. Erre nagyon sok példa van. Ugye a fiskális alkoholizmus az egy népbetegség volt a magyar döntéshozók körében, és amikor a 2009-ben nagyon mélyre jutottunk, és mi voltunk a másodikok a lista rossz végén Görögország után, a makrogazdasági prudencia államadósság területen, akkor ez volt ez az ég a ház érzés, és akkor 2011-ben bekerült az alaptörvénybe, hogy az államadósság nem lehet magasabb, mint a GDP 50%-a, és amíg azt el nem érjük, addig csökkenő pályán kell tartani az államadósságot. Ez egy tipikus fenntarthatósági probléma volt, egy tipikus fenntarthatósági megoldás, tehát az alkotmányos korlátok, azok egy elméletileg jól használható eszközei a fenntarthatóság biztosításának, és ugye jellemző volt, hogy amikor nagy a baj, akkor hoztunk egy ilyen fenntarthatósági döntést. Ugyanez a helyzet most az egészségügyi béremelés esetében is, már nagyon égett a ház, és akkor végre foglalkozunk a fenntarthatósággal. Ez egyébként nem véletlen, mert a fenntarthatóságot úgy tudjuk erősíteni, ha beruházunk, befektetünk a jövőbe. Az nem ingyen van, és akkor versenyzik egymással a folyó jólétünket szolgáló kiadás, a jövőbe való befektetéseket szolgáló kiadásokkal. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés ennek az aránya, és ha erősíteni akarjuk a fenntarthatóságot, azaz be akarunk fektetni a jövőbe, akkor valamennyi folyófogyasztásról le kell mondani, és ezt lássuk be, hogy ezt nem tesszük meg könnyedén. Tehát ez a fenntarthatóságnak az egyik akadálya. Persze ez a vicc az, vagy az érdekes helyzet, vagy a megoldandó probléma, ki melyik végéről akarja nézni a kellemesebb, vagy a pesszimistább végéről a történetet, de a modern demokráciák és piacgazdaságoknak van egy alapvető fundamentális problémája, mégpedig az, hogy a döntéshozókat a rövidtávú teljesítményük alapján jutalmazzuk, a fenntarthatósági kérdések meg túlnyúlnak ezen az időtávon. Tehát egy vállalatvezető, egy menedzser adott esetben az alapján van megítélve, személyesen is jutalmazva a bónuszaival, meg kap társadalmi elismerést a gazdasági sajtó, a szakmai szervezetek, a tulajdonosok, a beszállítók felől, hogyha másnap megfelelő irányba indult el a részvény árfolyama, vagy évvégére teljesítette a profit kiírást, és így tovább, és így tovább. Tehát alapvetően rövidtávú eredmények alapján szokás megítélni egy vállalatvezetőt. Ugyanez a helyzet a politikában, tehát a politikus négy éves teljesítménye alapján csak egy napig ítéljük meg, közvetlenül a választás másnapján, utána a politikai értékelésnek az időtávja is folyamatosan csökken a következő választás napjáig. Az alapvető probléma, hogy sokszor a fenntarthatóság kiteljesítéséhez, érvényesítéséhez, minőségi javításához olyan fajta hosszú távú elkötelezés építő munka szükséges, ami túlnyúlik a 4 éves politikai cikluson, és ez nem a politikusnak a butasága, vagy rövidlátósága, vagy erkölcsi problémája, mert nagyon sok politikus egyébként ezekkel pontosan tisztában is van, de amivel még tisztában van, hogy mi alapján fogják őt a választók értékelni. Tehát itt nem csak politikusi rövidlátóságról van szó, hanem egy érdekkoalícióról, amit mi mindannyian kötünk meg a politikusainktól, hiszen mi vagyunk azok, akik többé-kevésbé, inkább többé, mint kevésbé, de elvárjuk, hogy hozzon a politikus olyan intézkedéseket, amitől nekünk rövid távon jó lesz. Tehát a természeti tőke eltüntetése egy ilyen globális konszenzus tulajdonképpen. A természeti tőke eltüntetéséből nagyon jól lehet jólétet növelni rövid távon.
Azt mondtad, hogy akkor avatkozunk be, amikor ég a ház többnyire. Viszont elég sok helyen lehet látni, hogy nagyon sok ház ég egyszerre. Akár most a pandémiás helyzetre gondolunk, közben azért itt van a klímaváltozás is fölöttünk, körülöttünk. Új betegségek jelenhetnek meg, a gazdasági társadalmi folyamatok is elég sok helyen aggasztó képet festenek. A politikusoknak viszont, ahogy mondtad, nem feltétlenül az az érdekük, hogy kommunikálják állandóan, hogy itt is ég, ott is ég a ház, hanem rövid távon kell valami kecsegtető, biztató eredményeket felmutatni. Nem tartasz attól, vagy a tanácsnál nem tartotok attól, hogy ez kiüresítheti esetleg a ti szerepeteket, és ellennétek tusolva, hogy a hangotokat annyira ne hallassátok?
Nem, ilyen törekvés nincs. Tehát a házelnökök, ugye a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács az az országgyűlés által alapított intézmény, és az országgyűlés hivatala biztosítja tulajdonképpen a tanácsnak a működési feltételeit. A tanács elnöke a mindenkori házelnök. És azt lehet mondani a mindenkori házelnökökről, egészen kezdve az alapítástól, 2008-tól kezdve, hogy ezt minden parlamenti elnök fontosnak tartotta, hogy ez a szempont megjelenjen. Tehát ezért is bátorkodtam azt mondani, hogy egyébként a politikusok döntő többsége ezzel a problémával tisztában van. Csak nagyon nehéz úgy lépnie, hogy közben a társadalom azt elfogadja, hogy a hosszú távú szempontokkal is foglalkozni kéne. Ugye vannak egészen nyilvánvaló példái annak, hogy ez veszélyes lehet. Ugye párizsi zavargások, amik persze a mélyben fundamentálisan nem egy ökoadó miatt törtek ki, tehát az nyilván már csak az utolsó csepp volt a pohárban, vagy olaj a tűzre, vagy stb., de formálisan vagy rövid távon mégis az volt a közvetlen okokozati viszony, hogy a francia kormány megpróbált bevezetni egy természeti környezeti fenntarthatóságot szolgáló adót, amire meg fellázadt a párizsi lakosság egy jelentős része. Tehát azért ez a kettőség mindenkiben benne van, hogyha készítettünk egy közvéleménykutatást pont egy éve, annak az volt a tanulság, hogy elvben mindenki fontosnak tartja a természeti környezet megóvását és a fenntarthatóságot, de ha már az a kérdés, hogy valaki hajlandó-e magasabb árat fizetni egy élelmiszerért, mert azt fenntartható módon állították elő, akkor már a válasz az, hogy keveset, vagy nem nagyon vagyunk hajlandók fizetni ezért. Tehát ez a elméletileg fontosnak tartjuk, de amikor tényleg a pénztárcánk a tét, akkor már rögtön nem vagyunk hajlandók meghozni nagyon sok olyan döntést, ami a fenntarthatóságot szolgálja. Tehát ezért hangsúlyozom azt, hogy ez nem, hogy mondjam, csak a politikai, nem arról van szó, hogy tömegek akarják a fenntarthatóságot, a politika ezt meg elnyomja, eltusolja, hanem hogy a fenntarthatóságot problémának tartó politikusoknak is az a kihívása, hogy a választóik nem tartják ezt elég komoly problémának. Pedig a jelek itt vannak. Tehát a COVID-19 járvány az egy természeti környezeti eredetű járvány, abból fakad, ha visszagöngyölítjük a szálakat a wuhani piacon keresztül, hogy radikálisan megváltozott a területhasználat. Tehát évszázadokon keresztül volt a nagy kiterjedésű vadon a természet, és ebben a nagy kiterjedésű vadonban helyenként megjelent az emberi civilizáció. És akkor tényleg az volt a helyzet, hogy a természet uralkodott, és az emberi civilizáció meg nagyon kis területen tudott területet foglalni, és alapvetően ki volt téve a természeti folyamatoknak, a természeti hatásoknak. Ma ez megfordult. Tehát a szárazföldek 75%-án az ember tevékenykedik valamilyen formában, ott vannak a városaink, az útjaink, a villanyvezetékeink, a mezőgazdasági termőföldjeink, a bevásárlóközpontjaink, a termelőüzemeink és így tovább, és nagyon kis területre szorult vissza a természet. Ezáltal megnövekedett a kontaktoknak a lehetősége, és körülbelül olyan 500 000-től 850 ezerig teszik azoknak a vírusoknak a számát, vírus típusoknak a számát, amelyek vadon élő állatokban élnek, és átugorhatnak az emberekre. Gyakorlatilag évente úgy átlagosan 5 ilyen átugrás történik, és ez gyarapodni fog, mert hogy ha nagyon kis helyre szorul vissza a természet, akkor ezeknek a kontaktoknak a valószínűsége megnő. Tehát az eltúlzott területfoglalási arányok, hogy túl kis területre szorítottuk vissza a természetet, ez a fundamentális oka a COVID-19 járványnak, és ilyen járványból egyre több lehet. Tehát a legnagyobb pandémia ugye 100 évvel ezelőtt volt, a spanyol nátha, valószínű, hogy nem 100 évet kell várni a következő járványra.
Viszont ezt egy kutató, vagy kutatócsoportok, kutatói közösségek kicsit hátrébb lépve, a társadalmat messzebbről nézve, az ökológiai rendszereket messzebbről nézve, nagyon szépen ki tudják rajzolni ezeket a mintázatokat. De én, mint egyén, aki ülök otthon magamnak és fogyasztok, és a hajtóerő tol engem előre, én nem tudom összekötögetni ezeket, hiszen a rendszernek a része vagyok, és nem látom ezt a nagyobb képet. Hol kellene szerinted ezt a szemléletet változtatni, vagy kinek a felelőssége az, hogy ez valamennyire változzon?
Hát ez egy bonyolult tyúk-tojás probléma, nem egy könnyen megoldható feladat, ugyanis tulajdonképpen arra lenne szükség, hogy az árjelzésekben megjelenjen a természeti erőforrásoknak a felhasználása. Ugye jelenleg ezt nem fizetjük meg az árakon keresztül, a közvetlen emberi erőt fizetjük meg, hogy például egy erdész oda megy az erdőbe és kivágja a fát, tehát ezt fizetjük meg, nem azt, hogy csökkentettük magának a tőkének a nagyságát adott esetben. Ez egy szisztematikus probléma, tehát a természeti erőforrásoknak az értéke az meg kellene, hogy jelenjen az árakban. Ez ugye a kormányzatnak a feladata, hogy ezt azokat a szabályokat kialakítsa, amelyek révén ezek beárazódnának a piacon. Ez azonban ugye a termékek árváltozását jelenteni, és relatív árváltozását, mert nyilván azok a szolgáltatások és termékek, amelyek kevesebb természeti tőkét használnak, azok meg relatíve olcsóbbá válnának, de hogy ez meg a szavazó polgárok pénztárcáját érintő dolog, és nem biztos, hogy nagyon népszerű leszek, ha ezt bevezetem. Gondoljunk ugye a budapesti dugódíjra, torlódási díjra, amiről minden józanul, objektíven gondolkodó ember tudja, hogy ez egy szükséges intézkedés lenne, mert hogy túlhasználjuk tulajdonképpen a városi felületeket, illetve a városi levegőt, a gépjárműforgalom levegőt, levegőszennyezése tekintetében. Látjuk is egyébként a pozitív példákat, hogy ez hasznos a városi életminőség szempontjából, ahol már ezt bevezették, de olyan fajta szavazói ellenállás van a budapesti választópolgárok részéről, hogy ezt ugye senki nem meri érdemben meglépni, megtenni. Ugye gondoljunk vissza, hogy egy buszsáv felfestése, vagy egy kerékpársáv felfestése, az milyen fajta heves érzelmi reakciókat eredményez. Tehát ha erre gondolunk, akkor látjuk, hogy mi az alapvető probléma a fenntarthatósággal kapcsolatban. Ha sikerül ugye ezeknél az égaház típusú eseményeknél világosan és egyértelműen a közvélemény elé tárni, hogy ezek milyen problémák, tehát amikor ugye 2009-ben egyértelműen be lehetett bizonyítani, meg lehetett mutatni a magyar társadalomnak, hogy a folytonos eladósodás az problémához vezet, tehát érdemes ezt megfékezni, és akkor ezt a magyar társadalom elfogadta, hogy akkor lesznek adósságkorlátok az életünkben. Most, ha meg lehetne mutatni jól, hogy emberek most már 3/4 éve be vagyunk zárkózva, nem biztos, hogy egy gyereket el lehet küldeni iskolába, nem mehetünk el a kedvenc kocsmánkba, nem mehetünk el foci meccsre. Most akkor ezt figyeljétek meg, hogy ez attól van, hogy a természeti tőkét rosszul használtuk, tehát érdemes lenne.
Ugye van, amikor szoktál internetes kommenteket olvasni?
Amikor egyszer réges-régen elkezdtem egy internetes folyóiratnál publicisztikákat írni, a szerkesztők és az ott már tapasztaltabb kollégáim, tudós kollégáim mondták, az ugye az első számú szabály, hogy ne olvassak kommenteket, tehát nem nagyon szoktam kommenteket olvasni, de úgy világosan el tudom képzelni, hogy mi van benne.
Kemény dió azért áttolni ezt az embereknek, hogy higgyétek el, hogy ez az egész összefügg.
Erről beszéltünk az elmúlt negyed órában. Tehát, hogy a gondolkodásunk annyira rövidtávú sikereinkre fókuszál, ez ugye korábban evolúciós előnyt biztosított a számunkra, hogy az itt és mostra kell figyelni, mert éppen most bukkan fel majd a ragadozó a fa mögül. Tehát ez a itt és mostra koncentrálok, úgy van beállítva az agyam, hogy a pillanatnyi túlélés az első számú érdekem. Ez egy evolúciós előny volt korábban, és most már nem akkora evolúciós előny, vagy nem minden helyzetben evolúciós előny, de ugye nagyon nehéz egy fajnak ilyen szempontból áthuzaloznia az alapvető érzékszerveit meg gondolkodási módját. Tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen antropológiai átmenetre is szükség lenne, hogy jóval inkább képeseknek kellene lennünk, intellektuálisan is, meg érzelmileg is, meg idegrendszerileg is, ezeket a hosszú távú hatásokat is értékelni, de hogy ez nagyon nehezen megy.
Viszont ha túllépünk ezen a személyes vagy kisebb közösségi körökön, és figyelmen kívül hagyjuk most a politikai tőkének a kérdését is, hogy mi az, amit egy politikusnak figyelembe kell venni a hatalma megtartása vagy megszerzése érdekében. Tételezzük fel, hogy egy ország, nem feltétlenül Magyarország, bármi azt mondja, hogy rendben van, akkor én most megszorításokat fogok hozni a fenntarthatóság jegyében. Ezzel lábon lövi magát, vagy esélyt ad arra, hogy esetleg olyan technológiák jöjjenek elő, olyan megoldások jöjjenek elő, ami hosszabb távon akár még gazdasági előnnyel is járhat.
Igen, a fenntarthatóságnak egy másik fontos haszna nem csak az, hogy nem pusztítjuk el azt a természeti környezetet, amitől egyébként a biológiai létezésünk függ, és sok terméknek az előállíthatósága függ, hanem hosszú távon sikeresebbek is lehetünk. Tehát egy fenntarthatóságra jobban odafigyelő társadalom 10-20 év múlva több GDP-t tud előállítani, magasabb jövedelemre tudnak a polgárok szert tenni, mint a vele hasonló helyzetből induló, de a fenntarthatósági szempontokat kevésbé komolyan vevő ország. Tehát nem csak arról van szó, hogy a fenntarthatóság az a jövedelem versus természeti környezet dihotómiában, átváltásokban képzelhető el, hanem a mai életszínvonalam és egy 10-20 év múlva megvalósuló életszínvonalam konfliktusában is. Tehát a fenntarthatósági problémát úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az emberek hajlamosak azért, hogy ma ne kelljen pár forintot többletként kiadni fenntarthatóságra, ezért sokkal több pénzről lemondanak a jövőben, ami az ő jövedelmük lenne. Tehát itt érintkezésben van a fenntarthatósági probléma, a fenntarthatósági gondolkozás, azzal, ami a közgazdaságtannak ez a fejlődésgazdaságtani területe, ami azt vizsgálja, hogy miért válik el országok, nemzeteknek a fejlődési pályája egymástól. Miért van az, hogy Kanada és Argentína a 20. század elején azonos életszínvonalú, azonos gazdasági fejlettségű ország van, ma pedig óriási a különbség Kanada javára. Vagy Finnország, Dél-Korea, tehát, hogy a nemzetek helye az életszínvonal szerinti rangsorban megváltozhat. Ha szeretnénk ebben a rangsorban feljebb lépni, akkor a fenntarthatóságnak egy fontos tényezőnek kell lennie a gondolkodásunkban, mert a fenntarthatóság nem csak a természet megóvásáról szól, hanem arról is szól, hogy 10 vagy 20 év múlva jobban élünk-e. Mondok egy példát, mindenféle oktatási statisztikán azt látjuk, hogy a visegrádi országok mintha ketté válnának, vannak az oktatási tőkébe jobban beruházó csehek és lengyelek, és vannak az oktatási tőkébe kevésbé beruházó magyarok és szlovákok. Ebből én azt feltételezném, hogy mondjuk a cseh GDP-t, egyfőre eső GDP-t kevéssé fogjuk tudni utolérni 10 vagy 20 év múlva, sőt, lehet, hogy a különbség még a kettő két ország közötti egyfőre eső GDP arányaiban még akár növekedhet is. Nem biztos, hogy így lesz. Sok tényezőtől függ persze, hogy 10-20 év múlva milyen lesz a GDP, de hogy ilyen fajta relatív verseny van, azt mondhatjuk, hogy azonos fejlettségű országok közül, aki egy picit jobban figyel ma a fenntarthatóságra, az egy évtized múlva magasabb GDP-vel rendelkezhet, mint az a összehasonlító partnere, aki erre kevésbé figyel oda. Tehát a fenntarthatóságnak most sokat beszéltünk erről a természeti lábáról, tehát de a másik kérdés az az, hogy ami megfejleszthető, azt ugyanúgy fejlesztjük el, mint a vetélytársaink. Itt nincs abszolút kritérium, tehát nem lehet megmondani, hogy hány százalékkal kell bővíteni a tudástőkét, hogy versenyképesek legyünk hosszú távon, mert ez a vetélytársainkkal való összehasonlításban dől el, tehát itt relatív célkitűzéseket lehet tenni.
Ez azért nem túl kecsegtető, amiket elmondasz a magyar viszonyokra nézve, különösen azzal kiegészítve, hogy a Tárki honlapján letölthető az idei társadalmi riport, amiben van egy 20-25 oldalas tanulmányod. Nagyon sommásan kb. Úgy foglalod össze, hogy fenntarthatóság sose volt, mármint Magyarországon, vagy valami ehhez hasonló. Nem figyelünk akkor a fenntarthatóságra?
Na, nem eléggé, ez egyértelmű, illetve most már bizonyos területeken szelektíven figyelünk. Tehát én azt gondolom, hogy javulás történt. Ha bizonyos területeket saját magunkhoz viszonyítva megnézzük, tehát Magyarország saját korábbi...
Ezek példákat tudsz felhozni, igen, csak hogy igen, kapaszkodni igen, tudjunk a reménysugárba.
Igen, tehát kifejezetten javulást látható, egyrészt ez a makroökonomiai prudencia kapcsán államadósság kérdése, egyértelműen egy drámai javulás történt a 2011-es adósságkorlát megjelenésével. A foglalkoztatás. Tehát általában azt látjuk, azt állapítottuk meg például a tanács a legutóbbi előrehaladási jelentésében, ami 2019 decemberében került elfogadásra, hogy a gazdasági tőke fejlesztése az kiemelkedő. Egyrészt a saját historikus teljesítményünkhöz képest is, például munkanélküliség csökkenése, munka lehetőségek teremtése kapcsán, másrészt relatív értelemben is, tehát például fizikai termelő eszközökbe minden más Európai Uniós országnál többet ruháztunk be, tehát a beruházási rátánk bizonyos időperiódusokban teljesen kilő az európai mezőnyből. Tehát, hogy ez például a gazdasági tőkébe való hosszú távú befektetés, az például egy tükröz egyfajta fenntarthatósági elkötelezettséget. Aztán ennek a mikrostruktúrája már persze vitatható, hogy pont ezekbe a tőke típusokba kellene befektetni, de minden esetre ez egy egyértelműen pozitív változás Magyarországon. A második nagyon fontos terület az pedig a demográfia, a népesedés. Annak a felismerése, hogy az, hogy hogyan változik egy országnak a népessége, maga a teljes népességszám, és azon belül a korosszetét, az hosszú távon nagyon sok gazdasági típusú problémát is eredményezhet, illetve ha erre odafigyelünk, akkor ezeknek a problémáknak a súlyát lehet csökkenteni.
Tehát, pont ezt szokta érni nagyon gyakran a kritika, hogy itt is tűzoltás volt, vagy valami ehhez hasonló, viszont kicsit megkésett a demográfiai helyzetkezelése, nem?
Sokkal hamarabb el lehetett volna kezdeni. Ugye Magyarország az az ország a világban, ahol a legrégebben tart a népesség csökkenése. Tehát nyilvánvaló nekünk hamarabb kellett elkezdeni. Ez ugye sokáig a rendszerváltás után vonakodtunk ennek a problémának a felismerésétől és az ezzel való érdemi szembenézéstől. Ez az elmúlt években radikálisan megváltozott, de hogy nem minden országra jellemző, hogy szisztematikus, hosszú távú, kiszámítható családtámogatási politikája van. Ugye a franciák például egy fontos ilyen pozitív példa, amit ilyen szempontból követni lehet, de például, hogy a népesedési probléma, az fenntarthatósági probléma, ez kifejezetten magyar találmány. Tehát ez egy hangsúlyos része például a magyar fenntarthatósági stratégiának, és ha szabad azt mondani, a magyar fenntarthatósági gondolkozásnak, ugyanakkor ez nagyon ritkán része más országokban a fenntarthatóságnak. A demográfia nem része sem az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak, soha nem volt része Európai Uniós stratégiának, és a legtöbb, vagy szinte mindegyik európai országnak, ha van fenntarthatósági stratégiája, annak nincs népesedési, demográfiai, családtámogatási része. Ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, hogy ez számunkra, magyarok számára evidens, hogy a népesedés egy fenntarthatósági kérdés, de egyáltalán nem evidens nagyon sok más fenntarthatósággal foglalkozó közösség, tudós, szakpolitikus számára. Tehát ez is például egy nagyon pozitív fejlemény. Aztán a szociális értelemben kirekesztettek arányának a csökkentése, tehát a nagymértékű anyagi szegénység vagy nyomor, tehát hogy bizonyos termékek, szolgáltatások igénybevétele anyagi okokból nem lehetséges családoknál, az ilyen helyzetben élő családok aránya az elmúlt években lényegesen csökkent például. Tehát vannak kifejezetten pozitív változások.
Ténylegesen is csökkent, vagy statisztikai változások?
Ténylegesen is csökkent. Természetesen még mindig Európa rosszabbik felébe tartozunk, tehát nem megoldottuk a problémát, hanem elkezdtük megoldani a problémát, és egy nagyon-nagyon rossz állapotból már egy kevésbé rossz állapotba kerültünk, tehát egy nagyon erős javuló trend van ezen a téren. Tehát, hogy talán ezeket lehet kiemelni, mint tényleg nagyon fontos, pozitív elemeit annak, hogy lehet érdemben a fenntarthatósági problémával foglalkozni. Ugyanakkor más területeken pedig nagyon lassú, vagy nincs semmiféle érdemi előrelépés, ezért nagyon kiegyensúlyozatlan a magyar fenntarthatósági cselekvés. Nagyon erősen fejlesztjük a gazdasági tőkét, de jóval kevésbé, mondjuk akár csak a közvetlen szomszédainkhoz képest is, már kevésbé fejlesztjük a humán és a társadalmi tőkét, és kifejezetten negatív tendenciákat látunk, én magam személyesen is, meg a tanács is, a természeti tőke használatban, tehát amire hivatkoztál a tárkitársadalmi riportban megjelent tanulmányom, illetve ugyanezt mondja maga az előreadási jelentés is, csak a társadalmi riport számára persze máshogy vannak elrendezve a tények, de a tanácsnak az előreadási jelentései is ezt mondják, hogy nagyon nem figyelünk oda a természeti tőkénknek a megőrzésére, és számos indikátor alapján Európa legrosszabb teljesítményét nyújtottuk 2013 és 2018 között ezen a területen.
Ezt konkretizálni tudod egy kicsit, hogy mit akar? Természeti erőforrásaink nem megfelelő használata?
Igen, de akkor lezárom az előző gondolatot azzal, hogy tehát azt kell látni, hogy Magyarországon számos területen megjelent a fenntarthatósági gondolkodás, csak ez nem kiegyensúlyozott. Tehát rendszer szintű értelmében még mindig van probléma, de egyes részterületeken nagyon pozitív változás történt, és nyilván azt jelenti a rendszer szintű probléma, hogy ha bizonyos területeken van előrelépés, más területeken meg nem sikerült ezt a leszakadást megszüntetni, vagy még rosszabb helyzetek álltak elő. Természeti tőke ahhoz a részhez tartozik, amire nagyon nem figyelünk oda, tehát ami ennek a kiegyensúlyozatlanságnak a rossz oldalán van. A természeti tőke felélése alapvetően három csatornán keresztül történik. Egyrészt területet foglalunk el a természettől, tehát megváltozik a biológiailag aktív felületek és a mesterséges célra használt felületeknek az aránya. A második fő csatornája a természeti tőke elvesztésének az az anyaghasználat, tehát hogy kitermeljük a természetben lévő anyagokat, azt átalakítjuk, az átalakítás egy része szennyezéssé és hulladékká válik, a szennyezés és a hulladék pedig szintén rontja a természetnek az állapotát, minőségét, tehát a teljes anyaghasználatunk ez a második csatorna. Hány kiló anyagot kell beépíteni a termékeinkbe, épületeinkbe, útjainkba, hogy egy meghatározott szintű gazdasági fejlődést elérjünk. És a harmadik csatorna az éghajlatváltozás. A közvélemény általában ezt ismeri, tehát az újságok...
És legyint is rá, hogy ez úgyis Kínának meg Indiának a kibocsátásán múlik.
Persze mennyiségi értelemben igen, tehát ha az lenne a helyzet, hogy tulajdonképpen valamennyi széndioxid kibocsátást hosszú ideig megengedhetnénk magunknak, tehát mindenki megtarthatna magának valamilyen kisebb, de még érdemi kibocsátást, akkor lehetne azt taktikázni, hogy egy kis országnak akkor nem kell annyira csökkenteni, mert úgysem meghatározó, de a helyzet az, hogy ez valóban igaz, hogy 2050 tájékán ezt a nettó nulla kibocsátást, ami azt jelenti, hogy csak annyi széndioxidot és üvegházgázt bocsátunk ki, amennyit az éppen még meglévő természet képes ugye fölvenni, átalakítani, a saját biogeokémiai folyamataiban feldolgozni. És akkor itt már nincs kérdés, hogy a miénket is erre a klímasemleges, klímaneutrális nettó zéró állapotig kell csökkenteni. De szóval, hogy a közvélemény erről ismeri a problémát, holott a természeti tőke fogyásának jelenleg ez a legkisebb oka. Tehát jelenleg ami természeti tőkét eltüntetünk, eltűnik, felélünk, annak körülbelül 1/10 lehet, ami éghajlatváltozás eredetű, a 9/10 az a területfoglalás és az anyaghasználat miatt történik. Tehát ez a három alapvető csatorna van. Ezeknek vannak jellemző statisztikai mutatói, és ha ezeket a természeti tőke felélő emberi magatartások cselekvésekre jellemző indikátorokat, mutatókat összehasonlítjuk, akkor azt találjuk, hogy amióta Magyarországon ez a dinamikus gazdasági növekedés megindult, 2013-ban indult meg ez a dinamikus gazdasági növekedés, 2018-ig álltak rendelkezésünkre adatok, tehát azt kell tudni, hogy a gazdasági adatok gyorsabban előállnak a statisztikai rendszerben, mint a természeti környezetre vonatkozó adatok. Tehát majd csak most kezdenek el szivárogni a 2019-es természeti adatok, ezért beszélek arról, hogy 13-tól 18-ig. akkor ebben a három természeti tőke felemésztő emberi cselekvési területen Magyarország első a mesterséges felszínborítottság növelésében, szintén relatíve első a hazai anyagfelhasználás.
Tehát aszfalt térkövezés beépítés, ezekre gondolok?
Igen. Tehát van egy olyan elképzelés, hogy a gazdaságot az építőiparral kell pörgetni, van egy olyan elképzelés, hogy a vidéki életminőség, az ország peremén a különböző régiók gazdasági fejlődéséhez nélkülözhetetlen, hogy mindenhová gyorsforgalmi utakat vezessünk. Tehát vannak ilyen fajta gazdaságpolitikai fejlesztési irányok, és ezek nagyon sok anyagigénnyel bírnak, nagyon sok anyagigénnyel rendelkeznek. Ez ugye megemeli a hazai anyagfelhasználási mutatónkat, és akkor gyakorlatilag ebben azt látjuk, hogy ha ezt összehasonlítjuk a GDP-nkkel, akkor egy relatív mutatót kapunk, ami a természeti erőforrás termelékenység mutató, hány euró gazdasági értéket állítunk elő 1 kg anyag felhasználásával, és Magyarország az egyetlen, ami 10 év alatt 2008-tól 2018-ig nem növelte a természeti erőforrás termelékenységét, minden más EU tagállam növelte, az EU egésze, az EU átlaga is növelte a természeti erőforrás termelékenységet. Tehát itt ezen a két területen nagyon rossz a teljesítményünk. A klímaváltozás, tehát az üvegházgázok kibocsátása terén sokkal jobb, főleg ha 1990-hez viszonyítjuk a teljes teljesítményünket. Itt Európa kis üvegházkibocsátású országai közé tartozunk, tehát itt ez kifejezetten egy pozitív teljesítmény. Van azonban egy parciális probléma, hogy 13-tól 18-ig a szén-dioxid kibocsátásunk is növekedett. Tehát volt egy icipici visszapattanás tulajdonképpen az egyébként lefelé tartó üvegházgáz kibocsátási trendben. Megállt, tehát 2018 óta már gyakorlatilag stagnál, tehát ez a fajta növekedés az üvegházgázok kibocsátásában, ez a visszapattanás, ez a rövid ideig tartó növekedés, ez 13-tól 18-ig tartott, és már azóta nem nő tovább. Tehát itt látszik egyfajta trend forduló. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mi történt 18-19-ben a területhasználatunkkal és az anyaghasználatunkkal, de erre jelenleg még nincsenek statisztikai adatok.
Tehát majd erre visszatérünk akkor szerintem, viszont az, hogy a környezeti erőforrásainkat hogyan használjuk, az kicsit fura, hogy ebben valamilyen szinten akkor sereghajtók vagyunk az EU-ban, ha jól értelmezem, vagy legalábbis nagyon a végén, úgyhogy egyébként a köztársasági elnökünknek ez a kiemelt fókusz területe erre figyel legjobban.
Hát nem véletlenül. Tehát azt gondolom, hogyha egyébként egy Európának a leginkább természeti erőforrás szegény gazdasági fejlődési pályáját futó ország lennénk, akkor nem kellene, hogy az ország egyik közméltósága, az államelnök ekkora hangsúlyt fektessen erre a kérdésre. Nyilván ő érzékeny a globális változásokra, tehát látja, hogy azért Magyarország egy kis területet foglal el az egész bolygón, és az éghajlatváltozás meg olyan, hogy mindenki teljesítményétől függ mindenki állapota, a szennyezés és a hatás jellegétől függően. Tehát azt gondolom, hogy egyébként persze még akkor is van ok, hogy egy köztársasági elnök az éghajlatváltozás és általában a természeti erőforrás használat problémájával foglalkozzon, de nyilvánvalóan egy olyan országban, ahol meg relatíve az többi európai országhoz képest egy erőteljesebb természeti gépi erőforrás felhasználással állítunk elő nemzeti jövedelmet, ott meg az még indokoltabb.
Nem szeretnék bulvár irányba elmenni, viszont érdekesség, hogy amikor egy rádióműsort, tévéműsort, vagy akár egy podcastet is elindít valaki, akkor elsődlegesen a közeli ismerőseit, barátait hívja meg. Ez így volt nálunk itt a Kubitnál is például, olyan szerzőt hívtunk az első adásba, aki rendszeresen ír a Kubitnál. Áder János nemrég indított el egy podcastet, aminek te voltál az első vendége. Jóban vagytok? Együtt horgáztok hétvégenként? Vagy...
Nem horgászunk együtt, de én nem is horgászok egyáltalán. Az ismerettségünk régi, de nem különösebben szoros, vagy nem baráti. Tehát lehet azt mondani, hogy ez egy, hogy mondjam, egy ilyen szakmai jellegű kapcsolat. Tehát régóta ismerem az államelnök urat, de nincs, hogy mondjam, szoros baráti viszony kettőnk között.
Világos. Azt mondtad, hogy nem horgászol, és ez egy nagyon jó kapaszkodó, ugyanis rá akartam arra kérdezni, ami nagyon sok embernek lehet egy dilemma, vagy úgy feltételezi, hogy ő aztán nagyon környezettudatosan él, ő odafigyel a fenntarthatóságra, holott itt azért elég sok tévhit van, vagy néha kontraproduktív magatartás is. Tudnál nekünk fogódzókat adni, akár saját példát is felemlítve, hogy hogyan tekintesz te a saját életedre, a saját lábnyomodra, amit fenntarthatóság szempontjából itt hagysz?
Jó, tehát a legfontosabb tanácsom, hogy ne görcsöljünk rá. Tehát, hogy lehet hallani, ugye a természetvédelmi mozgalomnak is megvannak az elszánt igehirdetői, hogy ne egyél húst egyáltalán. Tehát, hogy itt is van egy ilyen késztetés, hogy pontosan előírjuk embereknek, hogy hogyan éljenek. Az én felfogásom az, hogy tulajdonképpen mindent meg lehet tenni ezek után is, csak ésszel, mértékkel. Tehát lehet húst tenni, legyünk tisztában azzal, hogy a hús előállításához több természeti erőforrásra van szükség, mint a növényi táplálékra, de továbbra is az életünk része lehet megfelelő időpontokban. Tehát, hogyha része marad az étkezésünknek, de mondjuk ünnepi alkalmakra tartogatjuk, a karácsonyi vacsorához, egy születésnapi vacsorához, amikor átjönnek a barátok egy nyár estén beszélgetni, akkor időnként elkészítünk egy hússal készült ételt. Azt szerintem fontos, ez a kultúránkhoz is hozzátartozik. Abba én nem mennék bele, mert nem nagyon ismerem ezt a területet, hogy mennyire lehet tökéletesen növényi tápanyagokkal pótolni az ember biológiai szervezeti a felépítéséhez szükséges anyagokat, tehát itt ebbe végletesen nem mennék bele. De persze lehet azt is dönteni, hogy valaki vegetáriánus lesz, és csak növényi étrenden fog élni, de itt is azt kell látni, hogy a mérték az beletartozik. Amivel nagyon sokat spórolhatunk, az a mobilitás, tehát a közlekedési szokásaink a nagyon sok természeti erőforrás felhasználást tudunk megspórolni. Itt például érdemes a napi munkába járáshoz inkább biciklit vagy közösségi közlekedési eszközt használni, tehát itt az autót félretenni.
Tudom, hogy ide sétáltál, ezt beszéltük az adás előtt.
Normálisan BKV-bérletem van, annak ellenére, hogy van szolgálati gépkocsim az országgyűlés hivatalában, de azt általában csak olyan vidéki utakra használom, ami nehezen megközelíthető. Most a járvány miatt én is többet használom az autót, kicsit vigyáznom kell magamra, tehát most a szokásosnál többet autózom a járvány idején, de nem járvány szituációban, városban nem szeretem az autót használni. Mondjuk ez persze személyes szokások kérdése is. Engem nagyon idegesít ez a megyek 5 métert előre megállok típusú forgalom, tehát hogy ezt nem szeretem, inkább ülök a villamoson vagy a vonaton, és akkor közben elolvasom a híreket vagy az e-maileket. Tehát sokkal hasznosabban lehet tölteni az időt egyébként közösségi közlekedési járművön, mint a saját autónkban dugóban arra szólva. Tehát egyrészt a mobilitásnak a helyi szintje az nagyon fontos, hogy az egyéni autóhasználatról minél inkább leszokjunk, de itt sem lennék, hogy mondjam, ilyen szigorú korlátokat állító, hogy soha nem lehet autóba ülni. Mert emlékszem például arra, amikor a gyerekeimet vittem különböző óvodákba és iskolákba, Budapest külső kerületeiben, ahol a közösségi közlekedés ugye elsősorban ugye sugárirányú, tehát arról szól, hogy egy külső kerületből bejuss a belvárosba, és a kerületek között pedig ritkásabb a kapcsolat, nekem meg pont így kellett a gyerekeket óvodába, iskolába vinni, az egy kész őrület lett volna közösségi közlekedési módon, ahhoz például autót használtam. Tehát, hogy megvannak azok a... Tehát, hogy azt kéne megtanulnunk tulajdonképpen, mint egy készségszinten, hogy ilyen döntési helyzetekben tudjunk mérlegelni. Tehát, hogy mik azok a helyzetek, amikor tényleg autóba kell ülnöm, és mi az, amikor nem kell autóba ülnöm. És aztán, ami nagyon fontos, ez a nyaralás turizmus. Tehát gyakorlatilag egy interkontinentális repülő úttal egy ingázó ember éves autó kibocsátásával egyenlő széndioxidot juttatunk a légkörbe, tehát ha mondjuk valaki a külső kerületben él, és naponta autóval jár be a munkájába, tehát ez a tipikus napi munkahelyi ingázás, egy év alatt ő viszonylag sok széndioxidot fog a levegőbe bocsátani ezzel az autós ingázással, viszont aki meg egyébként BKV-zik, vagy biciklizik, de szeret más kontinenseken nyaralni, és évente egyszer elmegy már másik kontinensre egy hosszú távú repülőjárattal, akkor tulajdonképpen kiegyenlítette azt a megtakarítást, amit egyébként egész évben megtett. Tehát itt sem azt mondanám, hogy soha nem lehet repülőre ülni, vagy soha nem menjünk el távolabbi vidékekre nyaralni, de be lehet osztani, hogy mit tudom én, most csak egy hasamra ütök, és mondok egy példát, hogy 10 évből 5-ször Magyarországon nyaralok a családdal, aztán 3-4-szer közeli országokba megyünk, horvát tengerpart, Szlovák-Kárpátok, Székelyföld, stb. És aztán 10 évente 1-szer ülök fel a repülőre, hogy messzebb tájakat megismerjek adott esetben. Tehát, hogy... Ilyen szempontból szerintem a mértéktartás a fontos, hogy pontosan érzékeljem, hogy ezek a súlyok tulajdonképpen hogy néznek ki, milyen tevékenységemmel, milyen típusú környezeti terhelésem van.
Tehát ne görcsöljünk rá, de tartsunk mértéket.
Igen, ez a mértéktartás, ez egy nagyon fontos szempont lenne, tehát időnként megengedhető az, nyilván vannak olyan élethelyzetek, amikor egy erőteljesebb környezeti hatással bíró tevékenység az fontos ahhoz, hogy dolgozni tudjak, hogy a családi ügyeket le tudjuk bonyolítani, hogy nyaralni vigyem a családomat, stb. De hogy amikor nem szükséges, amikor az ügy elintézhető, a családi probléma megoldható olyan módon is, hogy nem veszek igénybe olyan terméket és szolgáltatás, aminek nagy a környezeti lábnyoma, akkor csak megszokásból ne csináljak ilyet. És akkor ezt lehet tanulni, és a határokat szépen lehet kifele tolni. Én azt gondolom, egy nagyon fontos változás az lenne ez a szolgáltatási vagy megosztó gazdaság, hogy ezt igénybe vegyük, meg hogy meg is jelenjenek a másik oldalon a kínálatok. Ugye néhány termékből már tudjuk. Ismerjük ezt a Spotify, Netflix, stb., tehát a streaming szolgáltatókról, hogy nem kell feltétlenül fizikailag megvennem egy filmet, vagy egy albumot ahhoz, hogy zenét hallgassak, vagy filmet nézzek, vagy megjelentek az autó megosztó szolgáltatások is, tehát, hogy az egy nagyon fontos megtakarítás lenne, ha a funkciókhoz nem halmoznék fel otthon mindenféle termékeket, hanem bizonyos termékeket ilyen szolgáltatókon keresztül másokkal megosztva használnék, vagy bizonyos dolgokat nem termékként vásárolnék meg, hanem szolgáltatásként. Ez meg megváltoztatja a gyártónál az érdekeltséget, a termék életidejét illetően. Tehát tulajdonképpen azért lehet összehangolni a természet megóvását a jólétünkkel, mert jelenleg a jólétünket iszonyú anyagpazarló módon állítjuk elő. Tehát a termékeink nincsenek kihasználva. Beépítünk 1500 kg anyagot, értékes természeti erőforrást egy autóba, és aztán alig használjuk. Tehát, hogy ez az értékrendünkbe, gondolkodásmódunkba bele fog tartozni, tehát az autó nem egy olyan státuszszimbólum, hogy megmondja, hogy én mit értem el, ezért ugye minél nagyobb tömegű, és minél nagyobb homlokfelületű, tehát minél nagyobb légellenállású, tehát minél nagyobb széndioxid kibocsátású autót kell vásárolnom, hogy demonstráljam, hogy én eljutottam valahova az üzleti karrierem során, vagy a tudományos karrierem során, stb. Tehát, hogyha például ezek nem tartoznak már hozzá a társadalmi szokásokhoz, hanem az autóra, mint egy praktikus eszközre tekintünk, ami mobilitási szükségleteket elégít ki, akkor radikálisan tudjuk növelni az anyaghasználati hatékonyságot. Finnek számolták ki Helsinkire, mindenki ugyanoda megy, mint eddig, csak megosztott autóhasználat van, plusz még ők azt is betették az elméleti modellbe, hogy az azonos útvonalon haladók összeülnek. Tehát még telekocsit is belekombinálták. Ezzel a két elméleti feltétellel, és ennek a két elméleti feltételnek a maximális kihasználásával azt számolták ki, hogy elég lenne a gépkocsi park 4%-a Helsinkibe. 4%-a. Nyilván ez egy elméleti kimaxolása a lehetőségnek.
Különösen Finnországban, ahol minél nagyobb távolságot tartanak egymástól az emberek alap esetben is.
Mondjuk ez Helsinki, ami egy tipikus nagyváros, viszont sűrűn lakott nagyváros. Nyilvánvaló, hogy más a helyzet a magyarországi tanyavilágban, vagy Finnországban, ugye a tóvidéken, ahol nagyon alacsony a népsűrűség, de hogy a lehetőségeket mutatja. Lehetőségeket mutatja, és nem csak az autó ilyen dolog, de az iroda négyzetméterek, az irodaházak is ilyenek, hogy nagyon alacsony kihasználtságúak, olyan eszközök, amiket ritkán használunk, beköltöztünk, fel kellett fúrni néhány dolgot a falra, vettünk hozzá egy fúrógépet, de aztán utána évekig nem használjuk, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy hihetetlen anyagpazarlással állítunk elő jólétet, és gyakorlatilag, ha rendelkezésre állnak tulajdonképpen azok az üzleti megoldások, meg technológiák, amelyek azt tudnák biztosítani, hogy mindezeket a dolgokat meg tudom csinálni, tehát lyukat is tudok fúrni a falba, el tudok jutni A-ból B-be, dolgozni is tudok, csak jóval kevesebb anyagfelhasználás mellett, és akkor a természeti erőforrásokat már nem kell ilyen mértékben kitermelnünk, túlhasználnunk, és az egésznek a mennyiségét csökkentenünk.
Mondhat, hogy most a pandémia miatt autóba ülsz elsődlegesen, mert hogy azért védeni kell magunkat. Ettől függetlenül, hogyha megnézzük egy kicsit nagyobb léptékben, a COVID-helyzet az mennyire terelte és milyen irányba a fenntarthatósági törekvéseinket tudtunk tanulni ebből az esetből, ezt meg fogjuk fontolni, vagy vannak-e bármilyen előremutató, vagy éppen visszafogó jelek?
Ugye a járvány közepén vagyunk, ezért arról semmit nem lehet mondani, hogy mit fogunk tanulni ebből a járványból. Azt lehet végigvenni, hogy milyen lehetőségeink vannak. Tehát azt gondolom, hogy a járvány olyan szempontból egy lehetőség, hogy bizonyos olyan tevékenységek, vagy bizonyos olyan szokások, amelyekre mondjuk környezeti fenntarthatósági okokból egyébként is szükség lett volna, de ha minden jól megy, akkor nem szoktunk változtatni. Most ezeket a szokásokat kénytelenek vagyunk gyakorolni járványügyi korlátozások miatt. Egyik ilyen tipikus változási lehetőség, ez a munkának a munkahelyen és otthon végzett aránya. Itt azért én óvatosabb vagyok, mint egyes profétái a home office-nak, mert hogy szerintem az nagyon fontos, hogy az egy munkahelyen lévők személyesen is találkozzanak. Ugye a folyósói beszélgetésből, vagy közösen megiszunk egy kávét, ott szoktak a legjobb ötletek kipattanni az emberek fején. Ez egyébként akadémiai szférában is így van, egy kutatással kapcsolatban, vagy egy üzleti munkahelyen is így van az üzleti tevékenységgel kapcsolatban. De az, hogy hétfőtől péntekig minden nap bejárjunk dolgozni, az kiderült, hogy nem feltétlenül szükséges. Még olyan elemzések is vannak, hogy bizonyos munkahelyeken javult a termelékenység, a munkavégzés hatékonysága azzal, hogy munkatársak nem mindig mentek be dolgozni. Tehát például azt gondolom, hogy lehetőség, nem tudjuk, hogy így lesz-e, de az egy nagyon markáns lehetőség, hogy megváltozhat a home office-nak az aránya a munkavégzésen belül. Ennek két nagyon fontos előnye van. Kevesebb irodaépületre van szükség, azaz kevesebbet kell betonozni, kevesebb anyagfelhasználást jelent. Másfelől pedig kevesebbet kell közlekedni, tehát a mobilitás eredetű kibocsátások csökkenhetnek.
Viszont vannak meglévő irodaépületek, oda betereljük reggel 8-kor az embereket, 5-kor hazamennek, oké, hogy közlekednek közben, de lehetőleg biciklivel, meg serdikanomi autókkal, stb. Vagy éppen sétálnak, tömegközlekednek, viszont most mindenki otthon van, fűti külön-külön a saját lakásait, amit ugye otthon lekapcsolja a fűtést az ember, mielőtt elmegy otthonról. Hova jutunk így?
Hát persze ezeket a hatásokat alaposan meg kell nézni. Nyilván, ha kevesebben mennek dolgozni, és kevesebb irodaépületre van szükség, akkor kevesebb irodaépületet is kell fűteni. Ugye sokszor nekem például az a tapasztalatom, hogy az irodaépületeknél kicsit jobban elengedik a hőmérsékletet adott esetben, mint mondjuk otthon sok környezettudatos ember, aki figyel arra, hogy hány Celsius fokot tart. Ugye itt az az összefüggés, hogyha csak 21 fok van, 21 fokra fűtöm fel, és felveszek egy kardigánt, egy pulóvert, akkor nem fogok megfázni, komfortosan érzem magam, de jóval kevesebb lesz a szén-dioxid kibocsátásom, mint ha pólóban ülök egy 24 fokra felfűtött lakásban.
És milyen párkapcsolati problémák jönnek ebből?
Egy Celsius foknyi különbség is sokat számít elhasznált földgáz, meg kibocsátott szén-dioxid szempontjából. Tehát ez egy, persze ezt érdemes lehetne részletesen a mérleget felállítani, de hogy az mindenféleképpen én azt gondolom, hogy ha valaki egy jó energetikai tulajdonságú lakással rendelkezik, akkor a home office az nem jelent olyan nagy negatív hatást ebből a szempontból. A másik a mobilitás áruvásárlás, tehát ez az otthonra rendelem a heti bevásárlást. Ugye itt nem szűnik meg a mobilitás, mert az áruházlánc, a szolgáltatónak a furgonja körbe fog járni, de ugye ez kevesebb kilométer, ha 10 fogyasztót felfűz egy furgon egy körre, mint hogyha ez a 10 család a saját autójában kiautózna a város széli hipermarketig. Tehát már ez jelent egy különbséget. Vagy ha tovább gondolom, például ezeknek a cégeknek talán könnyebb az elektromos mobilitásra való átállás, mint a háztartásoknak. Tehát szerintem jobban finanszírozható, hogy egy élelmiszerszállítással foglalkozó cég elektromos hajtású furgonokat vásárol, mint hogy a neki megfelelő mennyiségű háztartás lecseréli elektromos autóra a saját gépkocsiját. Tehát azt gondolom, hogy ez a házhoz szállítás is adott esetben egy ilyen kis pozitív előrelépés lehet a környezeti lábnyomunk tekintetében. Tehát van néhány ilyen jelenség, amit ugye nem csináltunk volna meg, ha nem jön a vírus, és minden úgy marad, ahogy eddig a normál életmenetünk. Most a vírus miatt rákényszerültünk olyan dolgokra, amiket, hogyha megkedvelünk, tehát rájövünk, hogy nini, így is lehet élni, és azt mondjuk, hogy ezt érdemes lehet folytatni akkor is, amikor már nincsenek kijárási korlátozások, akkor ez egy előrelépés lehet környezeti terhelés szempontjából.
Mi a helyzet a különböző környezetvédelmi kampányokkal, lakossági tudatformálással? Mennyire tartod, akár mondjuk a szívószál használat elkerülésére, ha gondolunk, mennyire tartod ezeket mondjuk csak egy greenwashing technikának, vagy mennyire van reális esélye arra, hogy ez változást hozhat?
Jó, azt gondolom, hogy ilyen kampányokra nyilvánvalóan szükség van. Az a kérdés, hogy a kampányok és a tényleges cselekvések viszonya milyen. Ha ugye itt a legnagyobb probléma az, hogy a kampányok nem mindig a leglényegesebb környezethasználatokat célozzák meg. Tehát ha mondjuk csak a fogyasztási szokásainkat, életmódunkat nézzük, ugye fűtjük a lakásunkat, közlekedünk, működtetjük az elektromos háztartási készülékeket, vásárolunk ezt, azt, amazt. Ebben a különböző típusú cselekvéseknek különböző súlya van a tekintetben, hogy mennyi természeti erőforrást használunk fel. A lakásunk energiaszükségletének a biztosítása és a mobilitásunk a két kulcskérdés ezen a területen. Ehhez képest már a hulladékgazdálkodásnak kisebb jelentősége van. Tehát fontos az is, hogy szelektíven gyűjtsem a hulladékot, vagy kiszelektáljam a fogyasztásomból azokat az egyszer használatos termékeket, amelyek rögtön hulladékká válnak, És erre is vonatkozhat egy kampány, de ez akkor tartom hasznosnak, hogyha ez kiegyensúlyozott, tehát kampányok a nagy környezeti terhelést is megcélozzák. Mert az előfordulhat, ilyen PR meg kommunikációs dolgokban én nagyon gyenge vagyok, ehhez nem értek. Tehát előfordulhat, hogy egy általános mondjuk életmódváltás vagy módosítás, tehát hogy környezeti szempontból fenntarthatóbbá tesszük az életünket, ezt el lehet adni, meg lehet közelíteni, rá lehet venni embereket a szívószálon keresztül, de ez csak akkor van értelme, ha egyébként a fűtésben meg mobilitásban is változnak a szolgáltatásaim, mert a környezeti hatásokat tekintve a szívószál meg a műanyag zacskó az sehol sincs, az teljesen marginális ilyen szempontból. Tehát az erre vonatkozó figyelemfelhívásnak más tevékenységekkel összekapcsolva van értelme. Ha mondjuk a kormányzat elhatározza, hogy akkor itt most szisztematikusan olyan szabályzókat vezet be, aminek mentén csökken az energiahasználatunk, anyaghasználatunk, területfoglalásunk, stb. És ezt egy szívószálas kampány keretén vagy segítségével tartják észszerűnek kommunikációs szempontból megjeleníteni, akkor ám legyen. De ha ennek nem ez a kommunikációs hatása, akkor ez adott esetben inkább káros, mert az emberek elkerülik a szívószálat, és akkor megnyugszanak, hogy akkor én már mindent megtettem a környezeti állapot javítása érdekében, de ugyanannyit ülnek autóba, a hosszú hétvégén már el is repültek egy városlátogatásra, jól felfűtötték a lakásukat, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ilyen szempontból ez sajnos a környezetvédelmi egy problémája, hogy a média figyelmébe kerülő problémák, vagy a társadalmi kampányok területe, az nem esik egybe a ténylegesen nagy környezethasználatot produkáló tevékenységeinkkel.
Hát van még hova fejlődnünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Bartus Gáborral beszélgettünk a fenntarthatóságról. A hanganyag eredetileg a Qubit podcasten jelent meg. A felvételhez a stúdiót az Euronews biztosította. Köszönet érte. Mint ahogy köszönet illeti azokat is, akik havonta egy jelképes összeggel előfizetnek a szertár tartalmakra, ezt a patreon.com/szertár oldalon tehetitek meg. Köszönöm a figyelmeteket, jövő héten annak járunk utána, hogy segít be a mesterséges intelligencia a fehérje kutatásokba. Ez az adás hétfőn érkezik majd. Ha mégsem látnád a szokásos podcast alkalmazásodban, akkor kérlek keresd rám manuálisan a szertára és iratkozz fel újra. Jó eséllyel erre nem lesz szükség, de az ördög nem alszik. A szolgáltatóváltással kapcsolatos szolgálati közleményeket és természetesen egyéb tartalmakat is találtok a szertár Facebook és Instagram oldalán, YouTube-on, illetve a Twitteremen, ahol RBLC81 néven vagyok fenn. Legyen szép hetetek, sziasztok!